إلى تمييز شجرك تشفى إشمن بمندا قد رئينك ملاك موسى كنيه ساتشى كاكين
Kesen és szegényen Jézusom.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Figyelj, Uram, imádságomra, és halld meg könyörgésem hangját. Mert Te, Uram, jó vagy és türelmes, és csupa szeretet azokhoz, akik segítségül hívnak. Taníts engem utaidra, hogy igazságot szerint járjak. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Figyelj, Uram, imádságomra, és halld meg könyörgésem hangját. Imádkozzunk. A szélrózsa minden irányából. Hívtál, hoztál, gyűjtöttél minket, hűséges Urunk, hogy tartsunk egy kis csendet, hogy megálljunk önmagunk és Te előtted, hogy arra figyeljünk, ami fontos és lényeges és az egyetlen maradandó. Köszönjük a testvéri találkozások áldott óráját. Köszönjük és kérjük azt a sok-sok áldást, amit elkészítettél számunkra ezekben a napokban. Kérünk, óvjad azokat, akik még az utakon vannak, és angyalod legyen azokkal is, akiket otthon hagytunk, szeretteinkkel, gyermekeinkkel, unokáinkkal, hitveseinkkel együtt. Irgalmadba és hűséges kezedbe ajánljuk most magunkat, őket, ezt az egész világot, benne kis egyházunkat, és ezt a közösséget is. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből hoztam magammal két verset. A 12. fejezet első két versét olvasom. Isten irgalmára kérlek titeket, testvérek, szánjátok oda testeteket élő, szent és kedves áldozatul Istennek, ez a hozzátok illő Isten tisztelet. Ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi a jó, a neki tetsző és a tökéletes. Praktikusság. Ez az, ami úgy érzem, hogy nekünk evangélikusoknak sokszor a repertoárunkból hiányzik. A praktikusság. Hogy hogyan csináljuk meg, és hogy hogyan valósítsuk meg azt, amiről az igében hallunk, vagy olvasunk. Hogyan legyen az életünk része az, amit esetleg a szószék alatt hallgatunk, és fontos lesz számunkra. Hogy hogyan valósítsuk meg azt, amiről vasárnapról vasárnapra, mert ilyen emberek vagyunk most együtt, akik vasárnapról vasárnapra valamiért újra meg újra kikötünk a templomba, és keressük és várjuk az éneket, az imádságot, az igehirdetést. Hogyan valósítsuk meg, hogyan legyen praktikus, gyakorlatias az egész életünk ráhangolva, ráhangszerelve, ha úgy tetszik, az Isten dallamára, mind arra, amit itt a Szentírásban olvasunk. Mert hogy hitem szerint ezek a szavak, amiket felolvastam, vagy aki kinyitja otthon a Szentírását és elolvassa őket, ezek a szavak, ezek a betűk, a Biblia maga nagyon-nagyon hasonlít, kedves testvérek, egy kottához. Ez olyan, mint amikor egy nagy zeneszerzőnek valaki ráakad egy művére, és előtte vannak a hangjegyek, de történetesen nem tud zenélni, játszani, fogalma sincs arról, hogy milyen érték vagy milyen kincs van a kezébe. De aki ért egy kicsit a muzsikához, hogy ebbe a képbe maradjak, és pengetett már hangszert, vagy ütött le néhány hangot, harmóniumon, orgonán, bármin az, az elő tudja csalogatni ezekből a fekete kotta jegyekből, ezekből az apró pici pontokból a fehér lapokon azt, ami oda le van írva. És hát, hogy őszinte legyek, szerintem egy kotta nem ér fabatkát sem, addig, amíg papíron van, addig, amíg kiállítják a múzeumba, ugye ezt kérem, Johann Sebastian Bach írta a saját kezével, és ez micsoda hihetetlen érték, persze, hogy az. De érték igazán akkor lesz, amikor fölbúg az orgona, amikor avatott kezek elkezdik játszani a dallamot, és elvarázsolják az emberek szívét, lelkét, elviszik egy másik világba a zene, Istennek a legcsodálatosabb létrája szárnyai. Praktikusság. Ez hiányzik nekünk, hogy egy kicsit a Szentírással is úgy vagyunk, hogy hát értékes, jó dolog, Luther is sokat magyarázta, de az a tapasztalatom, hogy nagyon sok evangélikus család rendkívül nagy benchben tartja, polcon van, le is porolják időnként, hogy szép legyen, átadják úgy az első, a második, harmadik, negyedik nemzedéknek, hogy ki se volt nyitva. Mit ér? Mit ér az egész? Praktikusság. Azt hiányzik nekünk, és azt kellene megtanulnunk, hogy hogyan éljük meg azt, amit az igében olvasunk. És Pál apostol arról beszél, hogy a testeteket szánjátok oda élő és kedves áldozatul az Istennek. Ez legyen az Isten tiszteletetek. És ha most erről gondolkodunk, kedves testvérek, akkor az igazi Isten tisztelet, az igazi Isten tisztelet nem az, ami vasárnap 9-10-11 órakor zajlik a templomban. Kell, szép, fontos, jó, enélkül nem érne semmi semmi. Az igazi Isten tisztelet az akkor kezdődik, amikor kilép az ember a templom kapujáról. És átlépi a saját otthon a küszöbét. És a szemébe néz azoknak, akikkel együtt él. Az igazi Isten tisztelet az hétfő reggel kezdődik, amikor bemegy az ember a munkahelyére, vagy fölveszi a heti vagy a napi munkát. És amit megfog, azt az Isten nevében fogja meg. Amit oda tesz valahova, azt az Isten nevében teszi oda. Akihez odafordul, ahhoz az Isten nevében fordul oda. Az Isten tiszteletünk, az igazi Isten tiszteletünk, amit csúnya szóval hadd mondjam, de ti celebráltok, kedves testvérek, hétfőtől szombat estérig, ez a ti Isten tiszteletek, amit senki más nem tud megtartani, katolikus kifejezéssel élve, bemutatni helyettetek a világban, ez a ti Isten tiszteletetek, amit nektek kell megtartanatok. Szánjátok oda a testeteket, mondja Pál apostol. És ezzel megint egy olyan pontjához érünk az evangélikusságunknak, ami kényes. Mert szavakban azokban mindig jók voltunk, meg ha reálisan nézem az ökumenikus összehasonlítást, és kívülről is, aki abszolút egyházidegen ember, azt mondja, na hát a evangélikus pap szolgál, azt azért meg lehet hallgatni, mert annak még van eleje, közepe, meg vége, valamiféle mondani való, az evangélikusok ebbe ügyesek. Szóval a szóhoz még csak értünk, de az élethez, hogy hogyan szeressek, hogy hogyan forgassak a szívemben egy-egy drága igét, hogy hogyan jusson eszembe, ha kell naponta tízszer, százszor, hogy hoppá, ezt nem így kellene csinálnom. Vagy el kellene mennem valakihez bocsánatot kérni. A testünkkel már olyan nehezen bánunk. A szavainkkal kitűnően. Mindent meg tudunk magyarázni, főleg mi papok. Nekünk mindig van mindenről véleményünk. Néha mondjuk, néha csendesebben mondjuk. De a testünkkel, hogy ezzel szolgálunk itt a világban, ezzel olyan nehezen tudunk bánni. Hoztam egy kedves történetet. Akik a múltkori alkalommal itt voltak, tudják, hogy én elég nyitott ember vagyok ahhoz, hogy bátran olvassak mindent, ami elém kerül, legyen ez más vallásnak, más kultúrának a tartalma vagy az üzenete. És én megvallom őszintén, hogy nagyon szeretem a keleti, a kínai bölcsességet, mert abban jók, amiben mi nagyon gyengék vagyunk, hogy apró pénzre tudják váltani a tanításokat és a szavakat. Szóval, élt egyszer csúk tartományban, valahol Kínában egy betörő, aki amikor kitört a háború, akkor felcsapott katonának cufa tábornok seregébe. Ez a tábornok arról volt nevezetes, hogy ő mindig felismerte az egyes emberekben, a saját beosztottaiban, a katonáiban a képességet. És éppen ezért a megfelelő posztra tudta rendelni őket, mert nagyon-nagyon ráérzett arra, hogy melyik ember hova való a seregben, milyen posztra. Szóval a háború kirobbant, és Csi állam serege megtámadta ezt a Csú tartományt, és hát a generálisunknak a katonái mindent megtettek, amit csak lehetett, védekeztek a stratégák, reggeltől estig gondolkodtak, hogy hova helyezzék el a csapatokat, hogyan menjenek a kémek, mit csináljanak, de valahogy nem ment a háború. És egyre inkább szorultak vissza a saját tartományukba, és kellett feladniuk értékes területeket, meg értékes posztokat. És hát ekkor előlépett ez a betörő, aki szintén beállt a seregbe, és fölajánlotta a tábornoknak a szolgálatait, mondván, hogy ő is ért valamihez, hadd legyen szolgálatára a seregben. És hát így történt, hogy ének idején ez a betörő átlopózott az ellenséges táborba, besurrant az ellenséges tábornak a sátrába, és először ellopta az ágya feletti függönyt. Aztán másnap ez a cufa tábornok visszaküldte az ellenségének ezt a függönyt, mondván, hogy a katonáim favágás közben megtalálták a függönyödet. A következő éjjel a tolvaj megint útra kelt. És most már nem a függönyt lopta el, hanem ellopta az alvó tábornoknak a párnáját, a feje alól. És ezt másnap cufa tábornok megint visszaküldte az ellenséges tábornoknak, mondván, hogy a katonáim találták favágás közben az erdőbe. Nem a te párnád? Harmadik éjszaka, ez a tolvaj már arra vetemedett, hogy a hajcsatját, a kínaiaknak ugye hosszú hajuk volt, hogy a hajcsatját lopja el. És aztán a cufa tábornok ezt is visszaküldte az ellenséges tábornoknak. Úgyhogy a negyedik nap reggelén az ellenséges tábornok kiadta a parancsot, táborbontás, csomagolás, indulunk haza, mert a következő este már a torkomat fogja elvágni ez a besurranó tolvaj. És így nyerték meg a háborút, kérem szépen. Szóval, mik a képességeink, a tudásunk, a testünk? Olyan dolgok mondják a keletiek, ami soha nem lehet hitványvaló vagy rossz. És ezt vallja a luteri teológia is. Hogy a dolgaink soha nem rosszak, azok semlegesek. Attól függ, hogy jóra vagy rosszra használjuk-e őket. És még a rossz is lehet a jónak alapanyaga. Szánjátok oda a testeteket, élő és szent áldozatunk, Isten tiszteletként az Istennek. Hát nem lenne csodálatos, kedves testvérek, egyszer így végig gondolni a saját életünket. Annyi rejtett kincs van az evangélikus egyházban. Annyi drága ember, akik valahogy csendben meghúzódnak egy sarokba, a templomba, ha meghúzódnak, akik lehet sokan vannak, akik el sem jönnek az alkalmakra, Isten tiszteletre, mert nem tudják, hogy hogyan lehetnének részesei a közösségnek. És őket megtanítani, persze elsősorban magunkat kinevelni arra, hogy az, amin van, amivel bírok, amiben jó vagyok, azt hogyan tudom a szent szolgálatra, Isten szolgálatára odaállítani. És lehet, hogy van, aki csak ügyesen var, de meg tudja varni a szomszéd néninek a függönyét. És lehet, hogy van, aki ügyesen főz, és felajánlja a helyi gyülekezetnek, hogy a gyerektáborba a gyerekeknek megfőzi a pörköltet, vagy a gulyáslevest. Szánjátok oda a testeteket, élő Isten tiszteletül, mert ha csak a fejben zajlik valami, ha csak a szavak szintjén tudjátok, ha csak a mondatokat mondjátok, az még csak az első lépés az Istennel való élet útján. Szánjátok oda Isten tiszteletként magatokat, az egész lényeteket, és minden más lesz. Bennetek is, és az Isten egyházában is. Amen. Imádkozzunk. Mint a totyorgó kisgyerek, olyanok vagyunk mi Jézusunk. Egyszer megindulunk erre, egyszer arra. Nincsenek előttünk tiszta célok, és nem világos az út sem. Egyszer belekapunk ebbe, másszor abba, mindig eltereli valami a figyelmünket. Mint a totyorgó kisgyermek, aki még járni sem tud igazán. Ilyenek vagyunk mi is, ha nem fogsz minket kézen. Ha néha nem veszel minket föl az öledbe vagy a válladra. Ha nem segítesz minket pár lépést, hogy menjünk tovább. Ha nem hívsz és nem viszel minket ezen az úton. Könyörgünk, szállj meg minket, járd át lelkeddel testünket és a lelkünket. Hadd legyünk teljesen a tiéd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Jézus mennek ragyogása, járját tiszta fényeddel, hírös fényed megtalálja, rajta sose téved el, ígéd szüntelen világ. Villanzó sugár.